kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera a műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Emil Zserbó Svájcban született 1854-ben. Cukrássegédként apja üzletében kezdett dolgozni, majd a korszokásának megfelelően éveket töltött Európa fontos városaiban, és itt tanulta a szakmát. Szentetienben nyitotta meg saját üzletét. Egy csokoládégyáros lányát vette feleségül. Az üzlet szépen virágzott, amikor a magyar Kugler-Henrik őt nézte ki utódjául. Olyan szerződést kínált, amiért érdemes volt Budapestre költözni. 1884-ben beköltöztek a cukrászda fölötti lakásba, és ezzel vette kezdetét egy legendás birodalom kiépítése. A Jaffa kiadónál jelent meg Hulei Emese, Unoka a Zserbóházból című életrajzi történet. A szerzővel, Hulei Emesével beszélgetünk. Az előszóban ad egy olyan magas labdát, amit én most leütnék. Hogyan választja ki a témát, és én miért pont ezt? Azt írta az előszóban, hogy két könyv után már tudok válaszolni. Hát akkor most ezt hallgatjuk.
Hát nekem nagyon fontos, hogy értékes legyen az a téma, amiről írok. Mert annyi időt fordítok egy könyvre, hogy azt nem mindegy, hogy minek adom oda az életemből, amennyi egy könyvhez kell, hiszen rengeteget kutatok, interjúzok, olvasok utána, és ez nekem nagyon fontos. A másik, ami szintén nagyon fontos, az, hogy érdekes legyen. Olyan, ami az olvasó érdeklődését ébren tart.
Személy legyen érdekes?
A személy és a személy történet, ennek nem nehéz megfelelni, hiszen a 20. században az elég sok kanyart hozott, és így szinte minden család története rendkívül érdekes, és könyvbe kívánkozik. Amikor én rátaláltam erre a történetre elég kalandosan, és véletlenül, és hosszú idő után, akkor azt éreztem, hogy ebbe van annyi, hogy egy könyv legyen belőle, és nem csak a Zserbó név volt a hívószó, bár hívószónak azért ez volt az alapvető, de akkor még nem tudtam, hogy a család másik ága, az Eliserek is nagyon érdekesek, és nagyon értékesek.
Az az egyik ága az Eliser, mert Zserbó családban csupa lány született, 5 lány, és mindenki férhez ment, és mindenkinek a férjes családja is szintén érdekes.
Egyébként így van, mindegyik nagyon érdekes. Itt azért voltam nehéz helyzetbe, mert akiről én írtam, neki viszont nem született gyermeke. És hát azért mégiscsak az az elsődleges, hogy az ember a gyerekének továbbadja a saját történetét. Ez ilyen forrás nem áll rendelkezésemre, de szerencsére született Editről nagyon részletes életútinterjú, illetve az unokaöccse nagyon gondosan megőrzött minden olyan dokumentumot, ami a hagyatékban volt. Úgyhogy ezek azért segítették a munkámat. De ez egyébként valóban érdekes, hogy a Zserbó család ennyire lányos volt, bár hozzá kell tenni, hogy ez egy rendkívül modern szemléletű család, hiszen Zserbó Emil felesége abszolút a mai korszellemnek megfelelően nem csak egy háztartásbeli asszony volt, hanem nagyon is keményen részt vett az üzletben, illetve a szakmai döntésekben is, és dolgozott is keményen a cukrászdában. Volt feladatköre, volt felelőssége, úgyhogy ez igazából ez meg is lepett.
Folytassam ezt a gondolatot. Amikor Zserbó Emil meghal, viszonylag fiatalon, akkor át is veszi az üzlet vezetését.
Igen, tehát ez azt mutatja, hogy itt ebben a nagyon jó módú, a munkával felemelkedő rétegben egy nagyon biztos értékrend volt, és a munkához való viszony nagyon komolyan vett viszony volt, és a lányokat is így nevelték, annak ellenére, hogy nagyon gazdaggá váltak, tehát nagyon jó módúakká váltak. Úgyhogy megengedhették volna, hogy csak zongorázni és kézi munkázni tanítják a lányokat, de nem így tettek, és nem így döntöttek. Ugyanígy az unokákkal is. Talán ez volt az, amiért, amikor annyi, mondjuk a II. Világháború időszakában, amikor a nulláról, vagy inkább mínuszról kellett újra kezdeni, akkor a család számára nem is volt kérdés, hogy az első és legfontosabb az maga a zserbó, a cukrászda. És mindent beleadtak, amiük maradt, hogy újraépítsék, és ezt meg is tették, és aztán újra jött az államosítás, szóval ez a történelmi hullámzás nagyon, nagyon érződik az ő történetükben.
Mondta, hogy nem így nevelték a lányokat, hogy zongora és kézi munka, hanem, ami ugyan a könyvben benne van, de mi az, amit különlegeset nyújtott ez a család a lányainak?
Hát én azt gondolom, főleg a mai szemmel nézve, hogy ez a nevelés ez egészen más volt, mint a mai. Például rendkívüli módon fegyelmezett volt. Úgy értem, hogy az időt az első perctől az utolsóig beosztották, és az időnek mindig valamiképpen a személy épülését kellett szolgálnia. Ez lehetett nyelvtanulás, lehetett a testnek az edzése, olvasás, de az, hogy az idő csak úgy kifolyjon, és mondjuk a személyiséget romboló dologra menjen, ez nem volt elképzelhető ebben a családban. Nekem ez volt az egyik, ami nagyon tanulságos a mai telefonnyomkodós időkben, és képernyő függő időkben. A másik az, hogy mennyire nem engedték a gyerekeknek a válogatást semmiben. Tehát a spórolás, a pénznek a megfogása, az milyen mélyen beleívódott ezeknek az embereknek a gondolkodásába. Egymásnak adták a gyerekruhákat, az asztalnál nem volt olyan, hogy a gyerek valamit ne egyen meg. Most nyilván ez egy picit végletes a mai szemmel nézve, de mégis azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodható. És az is, hogy egy gyereknek hol volt a helye a család rendszerében. Nem emelték a gyereket a család fölé, hanem egy bizonyos helyen tartották, de közben végtelen szeretetteljes volt ez a nevelés. Edith, az én könyvem főhőse, ő annyira elégedett volt vele, hogy azt mondta, hogy mindent emiatt bírt ki, ami az életébe történt vele. Tehát a börtönéveket, a magánzárkát, azt mind ennek a nevelésnek köszönhetően tudta ilyen egyenes derékkal és épp elmével túlélni.
A zserbó még a Vörösmarty cukrászda idejében is az eleganciát, a polgári milliót képviselte. Áraiban is, tehát megválogatta a vendégkörét. Még akkor is a szocializmus mindig jelentett valamilyen minőséget. Hogy tudták ezt elérni?
Hát azt hiszem, hogy ez alapvetően Zserbó Emil maximalizmusa. Ez a név, hogy Zserbó, ehhez a néhány évtized alatt a minőség párosult. A zserbó az így beivódott a köztudatba, hogy ami zserbótól jön, az csak is jó lehet. És erre az alapra kellett aztán ráépíteni a későbbi Vörösmarty cukrázát, amikor elvették a zserbó nevet. És azt hiszem, hogy ez a mai napig él. Ezek a márkák, amik ebben az időben alapozták meg a hírnevüket, kőkeményen dolgoztak, és a maximalizmusukkal elérték azt, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ami tőlük jön, az csak jó lehet. A kutatás kezdetén már nagyon régen az első anyagok között találtam azt, amikor Zserbó Emil képes volt minden probléma nélkül egy egész tálca puncsos minyont megsemmisíteni, ha annak a színe nem volt olyan, ami ennek lennie kellett. Nem mondta azt, hogy jó, akkor ezt adjuk olcsóbban, vagy na hát máskor ez ne forduljon elő. Nem. Akkor az, ami nem tökéletes, az nem mehetett ki a vendégek elé. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a könyvből szempontból ennek a szemléletnek a megmutatásával, és hát elég tanulságos.
Meg az is, hogy nem nassolgatták. Az ember azt gondolná, hogy folyamatos volt otthon a zserbóból hozott süteményeknek a felszolgálása, és ezt folyamatosan lehetett bombonokat enni, de nem. Meg volt mindennek az ideje. Lányok nem ehettek egész nap finom kis bombonkákat.
Igen, én is azt gondoltam, hogy ez az előnye van, ha valaki cukrászpalázba születik, de kiderült, hogy nem. És azt gondolom, hogy ez is a fegyelem és az önfegyelem egyik eszköze. Ezek olyan szavak, amik azért elég kimentek a divatból, az önfegyelem vagy az alázat. És így nevelték a lányokat, hogy az ünnepnek a kiváltsága az édességevés. Biztos az egészségvédelem is volt ennek az oka, de alapvetően az, hogy tanuljanak meg a vágyaikon uralkodni, és minél értelmesebb, arányosabb életet éljenek, mértékletesen éljenek. Ez egy nagyon fontos szempont volt a zserbóéknál. Annak ellenére, hogy Zserbó Emil egy bizonyos időszakban a legtöbb adót fizető polgárok közé tartozott. Tehát megtehette volna, hogy térdig járnak a gyerekei és az unokái az édességben, de hát ilyesmi föl sem merült.
Miért pont el is eredít? Miért pont ezt a vonalat követte?
Ugye én olyan embert kerestem, akinek az élete, hogy úgy mondjam, könyvbe kívánkozik. És amikor megtudtam, hogy el is eredít minden habozás nélkül kész volt segíteni a Weiss Corin Kortárs család tagoknak a német megszállás időszakában. Majd utána azt is, hogy 6 évet ült börtönben, az 50-es években, akkor úgy éreztem, hogy ez az ember engem érdekel. Aki ennyi mindennek ki van téve, annak a személyisége, a története, az emlékei, azok biztos szolgálnak tanulsággal az olvasók felé.
1951. januárjában Zserbó Marcel kétségbe esett lépésre szánta el magát. Levelet írt Rákosinak. Magyarország bölcs vezetője, Rákosi Mátyás, az MDP főtitkára titkári hivatalának részére. Edit lányomat, férjezet néven Szelényi Tibornét, múlt év október 31-én az AVH közegei Bajza utcai lakásáról elvitték, és a mai napig felőle semmit nem hallottam. Leányom a felszabadulás után nyelvtudása révén előbb a budapesti amerikai követségen, majd 1946 őszén az akkoriban barátinak ismert francia követség kereskedelmi osztályán helyezkedett el, mint gyors és gépírónő. Bár az utóbbi időben mindent elkövetett, hogy állást változtasson, ezt azonban keresztül vinni nem tudta. Mindenképpen kereső foglalkozásban kellett maradnia, hogy engem, aki teljesen munka és kereset képtelen vagyok, eltarthasson. Nagyon bánt az a tudat, hogy állását kizárólag azért nem hagyta ott, hogy gyermeki kötelezettségének velem szemben eleget tegyen. Meg vagyok győződve, hogy leányom soha olyan magatartást nem tanúsított, sem olyasmit nem tett, ami a magyar demokrácia szellemével ellentétben állana, és ahhoz való köteles hűségét sértené, sőt, egyenesen és bátran mindenkor a szabadság eszméjét szolgálta. Tanújelét adta ennek akkor is, amikor az elnyomás idején saját életének kockázata árán üldözötteknek és baloldali politikai magatartásuk miatt illegalitásba kényszerülteknek segítséget és menedéket nyújtott. Azok között, akik nála menedéket nyertek, volt Orbán László, országgyűlési képviselő, jelenleg a VKM csoportfőnöke, és a felesége is. Őket illegalitásuk legnehezebb idején a nyilas terror tetőfokán 1944 őszén fogadtuk lakásunkba, kizárólag azért, mert üldözöttek voltak. Orbánék tanúi voltak annak, amikor a leányomat az óvóhelyről 1945. január 12-én a nyilas pribékek teherautón elhurcolták, és hogy megmenekülése kizárólag lélek jelenlétének és annak a körülménynek volt tulajdonítható, hogy a felszabadulás előtti utolsó órákban a nyilasok között voltak olyanok is, akik érdemeket akartak szerezni maguknak azáltal, hogy ártatlan emberek szabadságát visszaadták. Orbán Lászlóék egyébként nem csak életüket menthették meg a lakásunkban, hanem még arra is módjuk nyílt, hogy ott rendkívül fontos pártmunkájukat is kifejtessék. Az akkoriban titkon megjelenő Szabad Nép szerkesztésében működtek közre. Alkalmuk volt arra, hogy fontos irataikat, alapvető fontosságú ideológiai műveket, többek között például a párt történetét mi nálunk elrejthessék, és eredményes irodalmi munkásságukban ezeket felhasználhassák. Úgy gondolom, nem kell külön kiemelnem azt, hogy a legáldázabb üldözés közepette mit jelentett az egész mozgalom számára az a körülmény, hogy szabad sajtótermék szerkesztése így módon meg volt könnyítve. Tisztelettel kérem a fentiek alapján, hogy leányom ügyének kivizsgálását siettetni szíveskedjék, hogy ártatlanságának kiderítése után szabadságát visszanyerhesse. Budapest 1951. január 20-a, özvegy Elisher Vilmosné. A nyilvánvalóan családi összmunkával megírt levélre válasz nem érkezett.
Zserbó Marcellának a lánya ő. Marcella férje által lesz Elisher.
Igen.
Többször leírja, hogy nem volt egy szép, nem volt egy vonzó nő. A többi Zserbó lány, vagy a Zserbó unoka, igen. Tehát, hogy ebből ő kirógott, ebből a sorból?
Hát a fényképek tanulsága szerint nem. A Zserbó lányoknak sok erényük volt, mind a lányok, mind az unokák. Megállták a helyüket, de nem szépségükkel emelkedtek ki. Ezt nem lehet mondani. De hát ennek ellenére mindenki férjhez ment, és élte a maga női életét. A fényképek alapján, illetve a családtagok is finoman jelezték, hogy az a jellegzetes, mondjuk Elisher orr, az elég jellemző volt. De ezzel együtt például a tanítványai mindig kiemelték, hogy Edith mennyire elegáns volt. Mindig meg volt csinálva a haja, volt rajta egy kis gyöngysor, finom kis kendő, és úgy tanította az angolt, a németet, a franciát a tanítványoknak.
Említette az előbb, hogy börtönévek az 50-es években Csengőfrásznak is hívták ezt az időszakot. Nagyon könnyű volt állambiztonság látószögébe kerülni. Ő hogy került oda?
Hát tulajdonképpen ezekben a történetekben épp az a borzalmas, hogy semmilyen módon nem lehet ezt visszavezetni valami olyasmire, ami indokolná ezeket a meghurcoltatásokat. Edith a francia kereskedelmi kirendeltségen dolgozott teljesen legálisan, járt a Nemzeti Bankba. Amikor a nemzeti bankosokat beperelték, akkor ő is látó körbe került. De egyébként az Andrássy úton olyan dolgokat vágtak a fejéhez, hogy ő kémadatokat szolgáltatott a franciáknak, mert oda minden nap bevitte a Szabad Népet. Mire döbbenten mondta, hogy hát ő valóban megvette a Szabad Népet és bevitte, de hát a követség előfizetett a Szabad Népre. Semmiféle kém adatról is szó nem lehet, de hát ugye sem a logika, sem az észérvek itt nem hatottak. Ez egy olyan időszak volt, amit nagyon nehéz elképzelni, tudomásul venni és feldolgozni, és azt hiszem, hogy ez a legnehezebb. Mert sok mindent kibír az ember, ha valahogy érti az okát, de ha nem érti az okát, akkor az még nagyobbá teszi a terhet, azt gondolom. Úgyhogy ő egy ternek a része volt. Nagyon sokáig azt gondolta, hogy azért, mivel ő egy makacsnő volt, ez előbb-utóbb kiderül. Ne fogják ezt látni, hogy itt nincs semmi, és nagyon ügyesen manőverezett, ami egy külön csoda, hogy valakit kiragadnak az életéből, és a következő pillanatban egy ilyen pincerendszerbe találja magát, azt sem tudja hol. Mindennel fenyegetik a férjével, az anyjával, és ő neki folyamatosan jár az esze, hogy mit válaszoljon, és csak olyan neveket ejtsen ki a száján, akikről tudja, hogy vagy már nem élnek, vagy külföldön vannak. Ez egy borzalmas élethelyzet, és azt hiszem, hogy az ítélet hirdetés volt az, ahol ő azért úgy egy kicsit összeroppant, sírt, mert ott jött rá, hogy hiába minden tudása, minden lélek jelenléte, minden ereje, ezzel sem tudott saját magán segíteni. És azt hiszem, hogy egy ilyen típusú embernek, amilyen ő volt, egy ilyen makacs, harcos, kitartó, szigorú, ennek ez borzasztóan nehéz volt tudomásul venni.
Idézek a könyvből. Tudja valaki, hogy hol lakik az emberben a bátorság? Ezzel születünk, vagy kifejlődik valahogy időközben? Elisher Edith bátorsága egészen rendkívüli, és megmagyarázni sem igen lehet. Mégiscsak egy szorongató gondoktól mentesen felnevelt úrilány volt, majd 40 éves koráig az élet napos oldalán járt. Biztonságban és védetten nőtt fel, traumák és tragédiák nem acélozták meg az idegeit. Mégis helytállt az ostrom és a nyilas hatalom idején, és később is. Elképesztő, végleges helyzetekbe került, többször életveszélybe is, amikor nem lett volna csoda, ha összeroppan, ha lefagy, ha megtörik, ha nem küzd, nem is kapálódzik, csak megadja magát. De őt nem ilyen fából faragták. Miért kapott becsületrendet?
Becsületrendet a helytállásáért kapott.
Oly sokan helytálltak. Miért pont ő?
Igen. Azt hiszem, hogy alapvetően a Weiss-Corin Porter családért tett erőfeszítéseiért, illetve hát azt gondolom, hogy a börtönévekért pontosan. Indoklást egyébként nem olvastam, erről én is kerestem. Ő akkor kapta a becsületrendet, amikor Göncz Árpád is, és hát Göncz Árpádnak az 56-os forradalomban tevékenységért. Editet azelőtt engedték ki a börtönből, ő a forradalomban nem vett részt. Én azt gondolom, hogy a II. Világháborús helytállásáért, illetve azért a helytállásáért, ahogyan túlélte ezeket a börtönéveket.
Miért nem ment el 56-ba?
Azért nem ment el 56-ba, mert már idősek voltak ők ketten akkor a férjével, és nem tudták elképzelni, hogy még egyszer újra lehessen kezdeni az életet nulláról. Akkor ők már annyi újrakezdésen voltak túl, hogy úgy gondolták, de ehhez már nincs elég erejük.
50 év körüliek voltak, tehát közel 50 évesek.
Igen. Hát ők ketten nagyon szerették egymást, és a szegényes körülmények között is egy nagyon gazdag életet éltek, amiben nagyon nagy szerepe volt a zenének, a művészeteknek, a színháznak, a könyveknek, és hát nagyon élvezték egymás társaságát. És amikor vettek egy kis házat Pest környékén, akkor a természetet is élvezték. Szóval ők így megelégedtek ezzel, amit az élet adott, és így élték az életüket, ameddig meg nem halt a férje.
A börtönévek alatti levelek szövegbeiktatása a kapcsolat mélységét és minőségét is mutatja Szelényi Tiborral. Hát ahogy becézgetik egymást, ahogy a szavakkal szeretik egymást.
Igen, és azt hiszem, hogy ez is egy nagyon tanulságos dolog, hogy ez idő alatt csak néhányszor találkoztak. Néhány börtönlátogatás volt, ami a kapcsolatukat jelentette. Mégis mindketten annyira biztosak voltak a másikba. Az lehet a legnehezebb egy ilyen elzárásban, hogy az ember nem tudja, hogy a másikkal mi történik, a másikban mi történik, nem törik-e meg. Tehát biztos, hogy voltak ilyen gondolataik is. Alapvetően ezen mindig felülkerekedtek, olyan erősnek érezték a kapcsolatukat. És ez nagyon érdekes volt nekem, amikor Edith ugye, aki nagyon későn ment férjhez, majdnem, tehát 40 éves volt, amikor férjhez ment, ő úgy vélekedett a házasságról, hogy férfival, az egyikkel jól beszélget, a másikkal nagyon jó táncolni, a harmadik megnevezteti, de hogy azt kell megkeresni, akivel jó élni. Tehát ez is azt mutatja, hogy a házasságot ezt szíves az ész döntésének gondolta, és aztán azok a megpróbáltatások, amik a második világháborúban érték őket, és ott egymásnak a mélyebb megismerése, az egy olyan szeretetet bontott ki bennük, ami elég volt életük végéig.
Hule Jemesével beszélgettünk, az Unoka a Zserbó házból című, Edith története alcímű munkájáról, amit a Jaffa kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy miért tartóztatták le Zserbó Emil unokáját. Megvetését a keménykötés, kukac.civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott felszemelvényt. Hajós Vera műsorát hallotta. Ez a Civil Rádió keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes a műsor podcast oldalát is felkeresni, a cba.media/podcast/keménykötés címen, nagy K-val, ékezet nélkül. Találkozzunk ott is!
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsorát.